mennyi grácia volt abban. És amint meghajlott a bal térde, milyen szemvesztő vonalakat nyomott ki a lába harmonikás ráncokra szedett szoknyácska szövetén. Szép neved van, báránykám, felelte István gróf. Ne félj semmit, nem haragszom rád. Ki meghoztad az áldozatot városodért, leszel a váramban illő tiszteletben. Pongrácz István most újra a követekhez fordult, kik még mindig ott állottak félkaréban, üres edényekkel, mereven. Kezének egy királyi mozdulatával mondá. Vigyék a békét és jó akaratomat küldőiknek. Mire az apródok poharakat hoztak fehérborral töltve, és megkínálták a besztercei urakat is, mert úgy volt a programban, meg kellett inni a béke poharat. Lengeffi fölemelte a magáét, és így szólott. Uram, uram, tekintetes Blázi polgármester uram, szállok az úrnak, állok elébe. Lábait szétvetette, karjait kiterjeszté, befelé görbítve, úgy nézett ki most a derék besztercei vezérszónok, mint egy kinyitott olló. Aztán elkezdte mondani a tósztot. Lement a nap, de csillagok nem jöttenek. Sötét az ég, közel távolban semmi fény nincs, csak mécsvilágom, s honszerelmem ég. Szép csillag a honszeretet, gyönyörűségesen ragyog. Szegény hazám, szegény hazám, te! Neked kevés van olyan csillagod, mint gróf Pongrácz István úr őméltósága, akit az Úristen az emberi kor legvégső határáig éltessen. Gyönyörű! Kiállta elragadtatva az odafurakodott káplán, s majdnem a nyakába borult a szónoknak. Felhangzott lelkesen a vivát. István gróf összeütötte a poharát az övékkel. Nagy szónok, roppant nagy szónok, bólingatott álmosan a fejével Kovács uram. Az apródok újra töltöttek, most Pongrácz Istvánon volt a sor, viszonozni a felköszöntőt. Emelem poharamat, Beszterce város békés fejlődésére és jólétére. Kitört a rivalgás. Éljen, Pongrácz, éljen! A mozsarak újra megdördültek, a banda megszólalt, s miután előbb egy kirendelt csapat elkísérte az elbúcsúzott követeket fáklyákkal, zeneszóval a város szélső házáig, táncra kerekedett az egész tábor, s lett széles jókedv, olyan dínom-dánom győzelmi lakoma, hogy a kinizsi pálé is csak azzal különbözött hajdan a kenyérmezőn, hogy ő két törököt tartott a kezében, és azokkal táncolt, míg ellenben Makovnyik két oldalszalonnát tartott, és azokkal táncolt. Márpedig, ha úgy vesszük, két holt töröknél testvérek között is többet ér két oldalszalonna. Bezzeg emelgette a szíveket a győzelmi mámor, mint a fazékfödőket a gőz. István grófba is beleszállott a helyehúja kis ördöge. Erőnek erejével le akarta inni Blázit és a parancsnokot, aki nagy csoportnak mesélte a tűz körül az olaszországi kalandjait, asszonyok csókjáról, csapodárságról. De ki győzné leírni az egészet? Annyi tény, hogy a legjobban mulatott a Krizsán Katka, a pirosposgás gömbölyű szolgáló leány, aki a szakáccsal és káplánnal jött a kocsiban. Egymaga lévén a szép nemből képzelhetné, a megindult táncban mennyire kapós volt, minden katona megforgatta egyszer. Elég volna ennyi szerencse, ha fel lehetne osztani otthon, varimban 20 farsangra. De az is tény, hogy a legrosszabbul mulatott Szlimák János, a Csákmáté korabeli vitéz, kit fényes egyenruhája és a pálinkában lakó kígyó bújtogatása arra a vakmerőségre vitt, hogy a szép apolkát kérte táncra, átcsípve őt derékon. Amiért aztán ott mindjárt vasra verette őkelmét Pongrácz István. Száz szó is csak annyi volna, mint egy. Valamennyi csillag pislákolni kezdett álmosan. Már a hajnal ez a hű futár is előjött jelenteni, hogy nap úr közeledik, mikor végre a várúr megfúvatta az indulót, előre küldvén Nyargoncnak Sztercsó Miklós kozákot az otthon maradt pamutkaihoz híradással a győzelemről, s hogy mihelyt feltűnnek a Varini dombon, húzassa meg a vártoronyban a harangokat. Így indultak vissza, ugyanolyan rendben, amint tegnap jöttek. Csak hogy az egyik pónin most az aprót helyett apolka ült, vittek volt női nyerget is az Esztella részére, elmélázva, álmodozva nézte a tájékot, a suhogó kukoricákat, a rozsvetéseket nevető pipacsaikkal. Míg a lovacska csendesen lépkedett, gondolatai zűrzavarosan nyargaltak. Mi lesz belőle? Hová viszik? Miért viszik? Csak annyit tudott, hogy valami várba mennek. Igen, egy várba. Még soha se látott igazi várat. A kíváncsiság elűzte a félelmét, hiszen még gyerek volt. Egy várat fog látni. Vajon milyen lesz? Kacsalábon fog-e forogni, vagy lúdlábon? És türelmetlenül kérdezgette csengő hangján a mellette lovagló Rátki Pál apróttól. Messze van-e még a vár? De nehezen várom. Nagy harangzúgás közt vonult be Pongrácz István a Nedeci várba, magával hozván a szép túszt. A felvonó híd előtt örömtüzeket gyújtatott Pamutkai uram, ő maga a kapuban, levet föveggel üdvözölvén a várurát szép latin orációval, melynek az volt a magva, hogy valamiképp Cézár ment, látott és győzött, azonképp ment Pongrácz István és győzött, mégpedig erősebben, mint Cézár, mert ő neki látnia se kellett Beszterce bányát. István gróf megköszönte vidám fejbiccentéssel, üdvözletet intett a szintén ott várakozó Forget őrnagynak, aztán a várudvaron leszállott a lováról, és a kispónihoz lépve saját karjaival vette le arról apolkát. Na, most már itthon vagyunk, kis hadizsákmánykám. Fölvezetlek a szobáidba. A kulcsár előre ment csörgő kulcsaival, és az Esztella volt lakását nyitotta ki. Nem, nem, ellenveti István gróf összerázkódva. Nem akarom, hogy azt a levegőt szíja. Szeretetteljes pillantást vetett a hadizsákmányra, akinek a képét rózsapirosra marta a csípős reggeli levegő. Diadalának élő jelképe volt most ez a gyermek. Keveset aludtál, kicsike, mondá gyöngéden. Aztán a kulcsárhoz fordult. Balra tarts, öreg matykó! Nyisd ki a Pongrácz kontesszek szobáit! Sok por van ott, méltóságos uram. Tisztogassátok meg azonnal, addig pedig elvezetlek az én szobáimba, apolka. Egész napi gondja a leányka körül forgott. Minduntalan eszébe jutott valami, s jött új rendeleteket kiadni. Vigyetek fel virágot a szobáiba. Rezedát, rózsákat, de mégis inkább sok rezedát. Barok fénnyel berendezett szűzi szentélyek voltak ezek, hófehér muszlin függönyökkel, filigrán sejemszékek, öltözőasztalkák, aranycirádás szekrények, szentképek, bársony imazsámolyok, velencei tükrök, s a sok mindenféle csecsebecse közt imakönyvek szétszórva az asztalokon, beléjük nyomtatott levendula levelekkel. A falakon szöszke, barna gróf kisasszonyok arcképe, vagy négy generáció sorjában. Ezekben a szobákban éltek egykor. Ebből a fészekből repültek ki a világba. Még talán itt suhog mostan is a lelkük. Apolka úgy érezte magát, mikor bevezették, mintha templomban lenne. Még oltár is volt az egyik szobácskában. Szinte félt itt, de a fáradtság mégis elnyomta. Elaludt. István gróf nem győzte figyelmeztetni a cselédeit. Lábújhegyen járjatok, ti marhák! Úgy kopogsz te, Jutka, mintha egy medve lépegetne. Hadd aludjék a hadizsákmány. El van fáradva, szegényke. Este felé ébredt fel. A szakács beküldte neki az ebédet a kulcsárnétól. A kulcsárné volt